Folytatjuk beszélgetésünket Klembala Ernő, jezsuita, szerzetes, egri egyházmegyés pap életútjáról, vendégünk Szabó Tamás, tudományos kutató. Klembala Ernőt az egri egyházmegye alkalmazta, ott végzett lelkipásztori munkát. Mi történt vele Mándokon, ahol lelkipásztorként szolgált, illetve ezt követően hogyan alakult az ő életútja, egyházi szolgálata?
Hát ott is történik egy eset, de ez már nem Recsk, hanem Mándok, mert Recskről tovább helyezik Klembala, mivel elég nyomasztó ilyen személyeket alkalmazni, és nem veszélytelen. Itt tovább kerül Mándokra, ahol mindenhol helyettesítéseket lát el Klembala. Mándokosan is helyettesít, és egyben hittan tanít az egyik általános iskolában. Ott megtörténik az, és itt jön a következő kellemetlenség számára, hogy egymás mögött ül két lány, és az egyik, amelyik hátrébb van, az előtte lévő lánynak a hátát hegyes ceruzával szurkálja. Úgyhogy ökölbe fogja a ceruzát, és úgy döfködi a hátát, és Klembala megfogja a kezét. Semmit nem csinál, csak megfogja a kezét. És ezt a lány sérelmezte, és a saját tettét lehallgatva édesanyjának azt mondja, hogy Takács őt megütötte. Na hát erről nem volt szó. Felháborodásában a anyuka, ahogy bemegy az iskolába, azt látja, hogy Klembala készülődik elő a miséhez, és ehhez a fali újságot, mint minden más alkalommal most is szedi le, és ő ezt látta, ezt a pillanatot. Amikor éppen távolítják el a fali újságot, na hát neki nem is kellett más, elment és feljelentette, hogy az iskola fali újságát erősen megrongálta. Ezzel a hír eljut az érsekhez, és ezért inkább ő úgy dönt, hogy elhelyezi az egri egyházmegyéből. És így kerül a Veszprémi egyházmegyébe, ahol már 51-et írunk, 51 szeptemberre, októberre, ahol Zalasszent Balázsra kerül, majd utána Tótvázsonyba, ahol húsvétig lehetett. 51. október 26-án kivált egy munkakönyvet Takács Sándor néven. Na most Tótvázsonyban éri az az eset, amikor megtudja, hogy az állam, és ezt az ottani püspöktől tudja meg, létszám felettivé válnak azok a szerzetesek és szerzetes nők, akiket az állam nem engedélyez működni. És ugye a jezsuiták is ebbe esnek bele, létszám felettivé válik, vagyis menni kell. És 51. októberében Pesten egy újságban olvas egy cikket, amiben a Földművelési Minisztérium erdőtervezési osztálya munkásokat keres erdőtervezési osztályra méghozzá útépítés céljából. Fölveszik, el is megy. Azt tudni kell, hogy ezeken a munkákon, ahová ő elmegy, olyan személyek veszik körül, akik szintén létszám felettiek voltak. Akárhol dolgozik, mindenhol létszám feletti személyek veszik körül, vagyis mindenhol szerzetesek vannak. Ezért könnyebben is tud érvényesülni. Eger környéki településekről beszélünk, legtöbb esetben. Ugye azt mondtam, hogy a Budapesten a Földművelési Minisztérium kereste az embereket, mégis Szarvaskőbe kezd el dolgozni, és onnantól kezdve, amikor átkerül a Miskolci vízügyi osztályra, ott is Felnémet, Kompol, Felső-Tárkány, szóval itt is Eger környéki, sőt Mezőkövest településekről beszélünk. Így azt lehet mondani, hogy ugye Egerbe ment, majd a Egerből eljött, mégis Eger környékén van, és később majd visszatér Egerbe. Eljutunk 1956-ig. 1956-ban visszakerül Egerbe. Azt, hogy Budapesten közben hol dolgozik, Takáccsal találkozik, újra őnála kap szállást, ő talál neki munkát, az biztos, hogy 56-ban eldönti, hogy kántorként akarok majd működni, és ehhez mindent megtesz. Elmegy Recsken egy tanító nőhöz, aki megtanítja őt harmonimon játszani, összegyűjt annyi pénzt, hogy tudjon venni egy harmonimot, és ezt viszi magával Egerbe, méghozzá a Tündérpart utca egy szám alatti albérletbe, de azt is tudni kell, hogy ahhoz, hogy félre tudjon tenni, minimálbért keresett mindenhol, sőt, majdhogy nem, még annál is kevesebbet, ahhoz, hogy fent tudja tartani magát, különböző plusz munkákat kellett vállaljon, és munkákat megtanuljon. Ilyen volt a könyvkötészet. Így Recsken is, Mándokon is, utána Egerben is, azok a hívek, akiknek elhasználódott az ima könyv, azokat ő megjavította. Átkötötte, és az ebből kapott pénzből vásárolta meg ezt a harmóniumot, és 56-ban már magántanárként is működik, ami azt jelenti, hogy diákokat gimnáziumi első osztálytól végzős osztályig tanított latin, német, olasz nyelvre diákokat, korpetált, és volt ott egy testvérpár, aki később az ő lebukásával egybefüggően elkészített plakát megvalósulásában segítséget nyújtottak számára. Na most, hogy is van ez a tündérpart Egerben, hogy egy picit a rádió hallgatókat képbe tudjam hozni, azt elárulom, hogy van a Széchenyi utca Egerben, ami ma már sétáló utca, egy része. Fölfelé kanyarodik egy kisebb domb, most, ahol még az autók járhatnak. A Széchenyi út teljes egészben az időben autóval járható volt, ma már nem. Ottól elkanyarodik az út a járművek részére, az egy kis part. Az az út vezet oda, ahol volt a Várlak Fedő nevű találkozási lakás. Ez nem egyházi személyekre vonatkozó találkozási lakás volt. Itt világi személyeket teljesen más ügyekben foglalkoztatott ügynökei az államnak tartottak találkozót tartótisztjeikkel. Itt körülbelül 8 főről van szó, és 3 tartótisztről, ha jól emlékszem. Ennek az épületnek a udvara nézett a Tündérpart utca egy szám alatti házra, ami azt jelenti, hogy hátul kerítésügyileg szomszédosak egymással. Vagyis ott elég sok volt a járókelő, nagy volt a forgalom, mégsem bukik le. A ciszterci templom, ahol később majd bonyodalom történik, és ott egyébként misézik időnként mellékoltárnál, mert ugye ő egyházi alkalmazásban nincs, ő helyettesíteni nem helyettesíthet, viszont mivel pap, neki a napi misézés kötelezettség, ezért ő mellékoltárnál miséket tart, ott is, és a ciszterci templom mellett a szervita templomban és a Jézus szíve templomban mindig máshol, más időpontokban, van, amikor nem, mert éppen máshol dolgozik, viszont ott, ahol mondtam, hogy ő van, a Tündérpart utca egy szám, áprilisába kerül oda, és 57 az, amikor lebukik. Az 56-os forradalom ideje alatt azon a környéken azért voltak forradalmi tevékenységek. Nincsen messze a börtön, ahová forradalmárok be akartak menni a politikai foglyokat kiszabadítani, és arról sem tudok megfeledkezni, hogy az az épület, ami a Széchenyi utca mellett van most gimnáziumi épület, ott a sarképület, annak a tűzfallon van egy nyílás. Ott fészkelték be magukat, bocsánat, hogy ezt mondom, az AVH emberei 56. december 4-én. Miért mondom ezt az időpontot? Az országban az anyák néma tüntetést tartottak egy hónappal a szabadságharc és forradalmunk leveréseinek időpontjára időzítve az országban mindenhol. Egerben is ez történik, és ezek az anyák némán vonulnak, asszonyok némán vonulnak az utcán, és ennek az épületnek, ami azt lehet mondani, hogy 150 méterre van Klemm Balának a házától, amint a bérletétől, tüzet nyitnak rájuk, és 32 fő leli halálát. Klemm Bala sem a forradalomban nem vesz részt, ebben az időpontban sincs az utcán. A forradalom ideje alatt a diákokat, akiket magán tanárként tanít, azokat is megkéri, hogy délelőtt eddig este, ebben az időben már délelőtti órákra is ad nekik időpontot, hogy jöjjenek tanulni, ne menjenek az utcára, ő ezt betartja. De jön 47. januárja, amikor már lehet hallani azt, hogy a hittanoktatás lehetőségként talán újra lehetséges lesz az egyházmegyék számára, és erre való jelek, utalások már vannak, elkészít egy plakátot. Ehhez két diákja, akiket tanít, segítő kezet nyújtanak. Az egyik lány, aki ebben az időben gimnáziumi éveinek harmadik osztályába jár, később miután megtudják a rendőrségtől, hogy miben vett részt, elbocsátják, és Budapesten kell befejezni a gimnáziumi éveit.
Miután sor került Klembala Ernőnél házkutatásra, majd a letartóztatására, nézzük meg, hogy mi történt vele ezt követően, hogyan zajlott ellene az eljárás, a per, és mit tudhatunk az ő életútjáról.
Klembalát 1957. március 1-én veszik őrizetbe, a rendőrségi jelentésekből kiderül, hogy nála motozást is végeztek, nem csak házkutatást, vagyis átkutatták az öltözetét, semmit nem találtak nála, viszont amit házkutatáskor lefoglaltak, azokat mindent láttam. De hogyan is kerül oda ez a dolog? 57. február 26-án van egy ciszterci szerzetes, aki elmegy és magával viszi a plakátot a rendőrségre, amit a ciszterci templomban kihelyeznek. Ez a Vastag Sándor nevezetű ciszterci szerzetes, aki nagyon fél. Azt gondolja, hogy mivel a megtorlási időszak kezdődik a forradalom leverését követően, hogy bajba kerülhet, mivel izgató jellegű a plakát, vélő önként elviszi a rendőrségre. Ez vélhetően február 26. Ez meg is történik. Leadja majd a nagy templomban, ahová szintén elment Klembala, és megkérte őket, hogy helyezzék ki. Onnan is elviszik a rendőrségre, és önként leadják a plakátot. Elkezdődik a nyomozás, és csak elsőjén, március 1-én mennek el Klembalához a lakására, ahol megtörténik az őrizetbevétele. Előzetes letartóztatásba helyezése március 4-én 18 órakor történik meg. Az ő esetében érdekes momentum az öccse, Klembala Pál, aki szintén pap lesz, ő világi pap, Váci egyházmegyés, és püspöke kérésére a Klembala helyett Keresztes Pál nevet veszi fel, vagyis névváltoztatással él. Őt és egy másik társát, Dabason, ugye Dabason több plébánia van, Klembala Pált elviszi a rendőrség. Ott kihallgatják, és mindkét esetben, azt lehet mondani, hogy mindkét plébánost nagyon megverik. Forradalmi gyilkosság miatt történik az ő letartóztatása, mármint a Pálnak a letartóztatása, és a másik plébánosnak letartóztatása. Nem vettek részt ebben, úgy vélik, hogy a rendőrök, hogy tudnak ebben nekik segíteni, ezért megverik, és majd Budapestre szállítják, Dabason, ahol folytatódik a kínzás. A másik plébánost hamarabb elengedik, mint Pált. Miért engedik el Pált később? Mert, ugye elsőjén mondtam, március 1-én őrizetbe veszik, Pált pedig 4-én engedik el. Ez azt jelenti, hogy február 27-én veszik őt őrizetbe, Keresztes Pált, 4-én engedik el, és információkat próbálnak kicsikarni belőle bátyjáról, Ernővel kapcsolatosan. Nem sikerül, ezért elengedik 4-én. Gondolják el, egy ember, akit agyböfőbe vertek, kínoztak, 4-én elengedik, és még van annyi ereje, hogy gyorsan ügyvédet keres a bátyjának, Ernőnek. Ez nem lesz más, mint Holló Gyula, budapesti ügyvéd, őt bízza meg. Ezek után a rendőrök első ízben Ernőt március 5-én hallgatják ki. Azt lehet tudni a nyomozati anyagokat nézve, hogy nagyon össze volt csapva a nyomozás, és még az is felmerül bennem, hogy nem is volt érdekük alaposan a nyomozást lefolytatni, nehogy kiderüljön, hogy mindaz, amit ők gondoltak, hamis. Egyet sikerül rá bizonyítani, később ez a bírósági eljárásból kiderül, ez a hamis okirat használat. Az izgatás viszont nem állja meg a helyét. Minden esetben próbálják erőltetni, azokat a plébánosokat is kihallgatják, akik Klembalával valamilyen kapcsolatba kerültek, ilyen a Vastag Sándor is például. A bazilika, egriek leginkább úgy ismerik, hogy nagy templom, plébánosa, kihallgatása is megtörténik, és hát mindenki azért azt lehet mondani, hogy valamelyest, amennyire tudja, próbálja fedezni Klembalát, Csak mindenki azt mondja, hogy ők nem tudták, hogy ő állnév alatt van a városban, amikor a akkori helynököt, Brezonóci Pált keresi meg a rendőrség, és kér tőle le nyilatkozatot. Na most azt tudjuk, hogy őt Kékesi Tibor néven alkalmazza a rendőrség, a politikai rendőrség. Az is biztos, hogy az a pársoros nyilatkozat, amit tesz, az valamilyen szinten abban megpróbál megfelelni a rendszer elvárásainak, és azt írja, hogy nevezetnek az Egri főegyházmegye területén, ahol az utóbbi időben tartózkodott, semmi nemű egyházi megbízatása nem volt, tehát egyháziatlanul járt el, amikor, mint lapuló és egyházhatóságilag nyilván sem tartó egyén, egyházhatósági ügyekben beavatkozott, papokat minősített, rágalmazott, és tudomásom szerint az egyházi főhatóság ellen is izgatott. Az biztos, hogy amire itt utal Brezonóci, az nem más, mint Mindszentinek a november 3-ai, 56. november 3-a rádió interjújára utal, amikor is a Bike papokkal kapcsolatos nyilatkozatát teszi, és mindennek eleget tesz Klembola, mindennel egyetért. Azt tudjuk, hogy Brezonóci nem nagyon értett egyet minden megnyilvánulásával Mindszentinek, és ezt sokszor szóvá is teszi. És Klembola meg erre reflektálva több paptársának mondja, hogy ezzel nem ért egyet, és mit szólna hozzá Róma, hogyha hallaná, hogy mit mond a helynök. 57. április 25-én történik meg a vádemelés. Kovács László ügyész és Kuni Gyula főügyész aláírásával elkészült a vádirat Klembola ellen. A tárgyalásra Klembolán kívül 5 tanút hívnak meg, ebben benne van a 3 plébános, és május 6-án van az előzetes tárgyalás, ami zárt ajtók mögött zajlik. Itt érdemi döntés nagyon nem születik, egyetlen egy dolgot kivéve. Ez pedig az előzetes letartóztatásának a meghosszabbítása. Ugye mondtam, hogy március 1-én kerül őrizetbe, majd március 4-én előzetes letartóztatásba, és május 6-án azt mondják, hogy meghosszabbítják, indoklás a szökés és bűn ismétlés veszélyével. Ez azért kicsit érdekes, egy szerzetesről beszélünk, aki ráadásul pap is. Ez a tárgyalás más érdemi döntést nem hoz. A tárgyalás május 16-án nyilvános tárgyalás lesz, ez a fő tárgyalás. Az iratokból kitűnik, nagyon feszült volt a légkör a tárgyalóteremben. Az is olvasható bennük, hogy maga a védő és maga a vádlott igen jól próbál érvelni, védekezni. Egy dolog azért engem meglepett, az ezeket a kihallgatásokat, ami ide vezetett a tárgyaláshoz olvasva, hogy benne szerepel, és ezt nem vette figyelembe a nyomozásban eljáró hatóság, sem pedig az ügyészség, hogy Klembola azért választotta a hamis álnév alatt élést és a bűncselekményt a hamis okirattal kapcsolatban, mert volt információja arról, hogy azok a papok és szerzetesek, akiket előtte letartóztattak, azok milyen elbánásban részesülnek. Van, akit agyonvernek, van, akit csak vernek, kínoznak, ő erről mind értesült, ezt akarta elkerülni. Meghozzák a döntést még azon a napon, felmentik az izgatás alól, ami a békepapokra vonatkozó vélemény nyilvánítását tükrözi, arra mondták, hogy izgatás, mivel elég sok helyen ő ezt az izgatást a papok között, ha négy szem közt is, de mindig elmondta, hogy ő milyen véleménnyel van a békepapokról, és egyetért Mindszentivel. A nyílt tárgyalást lezárva a bíróság azt írta az ítéletben, hogy az előzetes letartóztatásban töltött időt felhasználja. Vagyis beleszámít, 7 hónap börtönbüntetést kap, vagyis 6-ot kellene letöltenie. Ja, és nem kerül szabadlábra. Szerették volna, hogy szabadlábra kerüljön, ezt a bíróság elutasította. Az ügyész súlyosbításért, a védő enyhítésért fellebezik, lényeg. Egerből elkerül Pálhalmára, ahol letölti büntetését, de a büntetés hosszabbra nyúlik, mint ahogy azt a bíróság kéri, ezért az egri ügyészség kéri a pálhalmai büntetés végrehajtást, hogy magyarázza el, miért ül még mindig börtönben. Ez szeptember elején történik meg ez a kérés, hogy erről magyarázatot adjon, és a büntetés végrehajtás pedig visszafelé mutogat. Megy a húzavona majd eljön a legfelsőbb bíróságnak a ülése, ahová ugye tovább ment az ügy. Ez 57. szeptember 21-én történik meg, ekkor csak Klembola ügyvédje van jelen a bíróságon, a tárgyaláson, ahol jelzi, hogy már letörtötte Klembola a büntetési, de még mindig börtönben van, a eljárásról tud. És a lényeg, hogy csak 8,5 hónap után szabadul. A bíróság, legfelsőbb bíróság helyben hagyja az első fokon eljáró bíróság ítéletét, azzal a módosítással, hogy összbüntetésként mondja ki azt a börtönbüntetést, amit az első fokon kapott. Mégpedig izgatás és a köztörvényes bűncselekmény, a hamis személyazonosság használata és okirathamisítás miatt. Itt véget is érne a történet, de nem ez van. A büntetését letöltve Budapestre költözik, onnan Egerben már többet nem tér vissza. Budapesten édesanyjához költözik, ott él, ugyanúgy folytatja azokat a tevékenységeket, amit előtte is, vagyis magántanárként dolgozik, de, mint kiderült, a Szépművészeti Múzeumban is dolgozott, elvileg. Ennek a momentumnak az utánajárása jelenleg is zajlik. Vannak biztató jelek, majd a későbbiekben ki fog derülni, hogy tényleg így van-e. Az biztos, hogy ezt követően is olyan munkahelyeken dolgozott, ahol létszám feletti szerzetesek voltak, és tudományos munkában részt tudott venni. Ezt követően jön ugye a Fekete Hollók ügy, ahová az ő neve és ügyészségi és bírósági papírjai közül kivonatok lefűzésre kerülnek, és tartanak nála egy házkutatást. De hogyan? Rossz Imre mennek. Ugyanabban az utcában, pár házzal arrébb, Klembola Ferenc, a bátyja él azon a címen, ahová először mennek a házkutatást tartani. Leírják egy jegyzőkönyvben, hogy félre sikerült, rossz helyre mentek, és másik címre kellett volna menni, ahol szintén házkutatást folytatnak Klembolával szemben, ahol elmondja, hogy vele szemben eljárás már volt Egerben is, ahol 8 hónapot kapott, holott bíróság szerint 7-et, és hogy azt leülte, és ennél a házkutatásnál elkobzott iratoknak megsemmisítésének engedélyét aláírja Klembola, és folytatódik a további megfigyelése. Életét végigkíséri a politikai rendőrségnek a figyelő szeme, hogy így mondjam, majd 1986-ban, amikor egy zarándok útra indul, éri a halál. Ez 86. augusztus 13-án történik. Ez Dániában, egészen pontosan azon belül is Kopenhágában, egy vándorhotelben éri a halál, szívroham, amiben meghal. Az ottani jezsuita rendet kérik fel, hogy a magyar állam és a Klembola Ernő elhalázásával kapcsolatos adatfelvétel és egyéb dolgoknak az eljárását végezzék, és temessék el. Ez meg is történik, Kopenhágában tudtommal ott van eltemetve, a jezsuita rend által fenntartott parcellában vagy annak temetőjében, ezt pontosan nem tudom. Arról információim nincsenek, hogy a család bármikor is hazahozta volna. Az biztos, hogy Klembola Ernő egy olyan személy volt, aki azt lehet mondani, hogy idegi szempontból nagyon erős idegzettel rendelkezett, de ugyanakkor félt. Féltette nem csak az egészségi állapotát, hanem magát, az egyházat is. Azt gondolom, hogyha kiderülne, hogy több olyan személy is hasonló életutat járt be, és példaként lehetne őket felmutatni a fiatalság előtt, akkor talán egy kicsit másabb felállás lehetne a fiatalság gondolkodásában, mint ahogy a mai nap is lehet ezt tapasztalni, hogy nem nagyon fordulnak Isten felé, kevesebben vannak, remélem, ezt csak én látom így, és a ellenkezője igaz. Az biztos, hogy Klembola nálam is. Hát igencsak azt lehet mondani, hogy fönt van a dobogón, az első helyen, a hitterében. Hisz képes volt arra, hogy akár a személyes szabadságát is kockáztatva, de próbálja tanítani az ifjúságot hitre és tudományra.
Mai műsorunkban Klembola Ernő, jezsuita szerzetes, egri egyházmegyés pap életútjáról hallhattak beszélgetést, vendégünk Szabó Tamás tudományos kutató volt.